Kedves Csaba testvér, mit jelent önnek, hogy immár magyar állampolgár?
Én azt gondolom, ez egy valami magától érhető és természetes dolog. És lelkeméjén azt hiszem minden határon túl maradt magyar nemzetiségű ember hát vágyik, vagy akarja, hogy ő is teljes jogú magyar állampolgár legyen. Tisztelettel kértem és örömmel vettem, mikor értesítettek, hogy az elnök úr jóvá hagyta a kérésemet.
Gondolom, hogy nem sokat hezitált ennél a kérésnél az elnök úr, mert ha valaki a hírnevét a magyarságnak világszerte fémjelzi, akkor az Böjte Csaba. Hogyan bírja ezt a strapát? Itt belelestem a programjába, az elmúlt napok programjába. Hát olyan tempót diktál, miből táplálkozik? Hogyan lehet ezt bírni?
Nem botránkoznak meg a kedves rádióhallgatók, hogy viccel is elmesélek. Ugye, hogy hát megy az erdőbe a csigabiga, és találkozik a társával, és hát össze-vissza vannak hajulva csápjai. Társa kérdi, te csiga, mi lett veled? Hójártás. Szóval képzeld el, tegnap ezerrel tépettem az erdőn keresztül, és hát egyszer csak pak, nem kibújt előttem egy gomba. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos a jókedv, a derű, a vidámság. Tehát, hogy mondjam, hát végül is ez az én munkám, hogy én szolgáljam az én népemet, mint ferences, szerzetes, hát van, amikor a szegfeje mellé ütök, tehát végül is virág, amelyik nyílik ott az erdőbe, hát Isten őt arra teremtette, az az ő hivatása, vagy a kis fecske, amelyik neki veselkedik a hosszú útnak, hogy elmenjen melegebb éghajlatra, hát hogy mondjam, ez az ő élete, ez az ő hivatása, és ezt örömmel csinálja is, lendülettel, tehát én azt gondolom, hogy ha tudatosan törekszünk arra, hogy a jókedv, a derű, a vidámság ott legyen a szívünkben, akkor minden sokkal könnyebb és egyszerűbb, és hát hogy mondjam, fogyaszthatóbb lesz.
Az ön evangéliuma, ez a derű, ez az öröm, ez a Szent Ferenci egyszerűség nagyon sok embernek tud táplálékot adni, mert valahogy hajlamosak vagyunk a kesergésre, határon innen és határon túl. Nem tudom, hogy az erdélyi ember optimistább-e, mint az itteni magyar ember, de az a fajta megközelítése a problémáknak, a nehézségeknek, amelyet ön hirdett szószékről a legkülönbözőbb fórumokon és az egész életével, az szembesíti az embert a dolgok leküzdhetőségével, és ez nagyon fontos táplálék mindannyiunknak. Ön honnan meríti ezt a táplálékot, amelyet aztán tovább tud adni?
Hát az evangéliumból, ugye, a mi úrunk Jézus Krisztusnak mennyei atya mondja, hogy na menj fiam, hát magyarázd el ezeknek az embereknek a jobb békébe, szeretetbe élni, hogy mint háborúzni ellenséges, mennyi, magyarázd el nekik a szeretet parancsát, várj hidet az ég és a föld közé. És milyen szép, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus ezt karácsonykor, ugye, azt mondja, hát nagyszerű, essünk neki. És egyedül, zsebretett kézzel, hát még oda sem volt, rakta a kezét, mert zsebe sem volt, megszületik egy istálóban. Hogy mondjam, hát ha Jézus olyan lenne, mint a mai ember, akkor gondolom, hogy sírva, zokogva hazaszaladt volna a mennyei atyával, és mondta volna, te mennyei atya, te azt hiszed, hogy ezek vártak? Hiányoztunk nekik? Francot, hát szegény József ott hosszan kopogtatta Názárettől, Betlehemig az összes ajtót, sehol se volt hely, nincs hely, menj tovább, nem ismerünk, nem engedünk be. Hát azt mondja, végül nagy nehezen talán, hát képzeld el, mennyei atyám, egy istálóba születtem meg, hát ne tudd meg, hát ott szinte letapostak a tehenek, hát most mit tudom, bőgtek a marhák, összevegyültem szénával, szalmával, hát én nem ehhez vagyok szokva, váltsa meg ezt a világot, aki akarja, hát itt nincs valahol egy kis mennyei diazepán, hát képzeld, mennyei atyám, hát ott vagyok, és akkor az a mafla Herodes, ami katonája van, azt mind a nyakamba küldi, hát ezt nem lehet bírni idegekkel. Milyen jó, hogy Jézus nem nyafog. Milyen jó, hogy hát igen, kapott egy hihetetlen, marha nehéz feladatot a mennyei atyától, és eljön. Nincsenek segédcsapatok, meg mit tudom én, pedagógiai, meg didaktikai segédeszközök, meg infrastruktúrális beruházás a megváltáshoz. Hát elég hiányos egy folyamat, hogy úgy mondjam, és akkor nem nyafog. Menekülni kell Egyiptomba, gáz, biztos. Hát neki se hiszem jól esett volna az a fogadtatás, de úgy még belefér, nem? Most én ugyanúgy gondolom, hogy hát Jézus ezt a hatalmas feladatot kapta. Hát én egy sokkal kisebbet kaptam. Hát akkor hogy mondjam, hát ha mindig egyből nem sikerül, jól csináljam, még keserednék el, még belefér, tehát hogy Nem mindig értik meg, amit akarok mondani, mert ügyetlen vagyok, kicsi vagyok, de újból és újból nekiállok. És azt gondolom, hogy ez a nyafogás, ez a, hogy önmagamnak, környezetemnek elrontsam a hangulatát, tehát ez egy olyan fényűzés, amit nem hiszem, hogy megszabadna engedjünk magunknak.
Beszélgettem egyszer Harmad Károly atyával, délvidéki ferences, ő valamikor talán a 90-es évek közepe táján vizitátora volt az erdélyi rendtartománynak, és amikor kezdődött az ön dévai gyerekekkel kapcsolatos első szárnypróbálgatása, és hát rendtársainak fejtörést okozott, hogy most hogy fér ez bele a rendtartomány életébe, kereteibe. Jött egy definitóriumi döntés, hogy hát na jó, maximáljuk 300 gyerekbe, akikre Csaba testvér felügyelhet, mert az mégis hát egy hatalmas szám. Mesélte a Harmad Károly, hogy mire vége lett a definitóriumnak, jött a jelentés, hogy 350 gyerek van. Tehát egyszerűen egy olyan gondviselésre való rábízás az ön élete és műve, amely átlép, túlnő kereteken. Ebben együtt gondolom, hogy a racionális tervezés, a felelősségteljes gondolkodás is kell, hogy ehhez kapcsolódjon, és ez igazolódik abba, hogy nagyon szépen bontakozik ki az ön életműve.
Hát egyfelől úgy néz ki, hogy hatalmas felelősség. Másfelől, hogyha úgy gondolom, hogy ha 1 millió magyar ember ad egy évben egyetlen egyszer 100 forintot, az 100 millió forint, nem? Tehát, hogy mondjam, az már az évi költségvetésünk. Tehát, hogy mernünk kellene összefogni. Tehát igazából tehát nem az a nagy dolog, amit én csinálok, hanem az a végtelen szomorú dolog, hogy ugyanilyen összefogásból mi nem tudjuk megoldani a többi hasonló jellegű gondot is. Tehát, hogy nem ezek a művek nem olyan nagyon nagy pénz, hogyha nemzetbe gondolkozunk, tehát hogy még egy sör ára se egy évente. Tehát akkor miről beszélünk? Tehát hogy tényleg akkor a merőség kell ennek ezt csinálni? Én azt hiszem, hogy Istenbe bíznunk kell, jó kedvel, derűvel a feladatunkat vállalnunk kell, és a többit igenis a jó pásztorra kell bíznunk. Ő gondoskodik az égmadarairól, a mezők virágairól, az árvákról, az özvegyekről. Hát csak nem kell bezárjuk a mi szíveinket.
Aztán beszéltem egy munkatársával, egy régi munkatársával, Orbán Zsolttal, aki többször elkísérte önt erdélyi utakon, és azt mondta, hogy sose lehetett tudni pontosan, hogy hova mennek, és hogy abból mi lesz. Illetve ő neki ez egy titok maradt végig, és amikor valóban megérkeztek, akkor valahogy rögtön szót talált az ottani emberekkel, meglátott egy házat, megalkudott rá, mint egy impressionista festő egy kicsit, kezeli a színeket, valahogy úgy mozog Csaba testvér az emberek között, és valami szép és jó bontakozik ki belőle. Ilyen egyszerű a gondviselésre való ráhagyatkozás, és annak az eredményes mi volt?
A napokban mentem keresztül a Hargitán, és volt idő, és megálltam. Nagyon szép, tiszta, hegyi, kristálytiszta patakok csörgedeznek ugye ott arrafelé, és az egyik ilyen patak partján ültem, és néztem a vizet, és láttam, hogy ugye olyan hulló levelekből néhányat felkap a patak, megforgatja játékosan, aztán a következő kanyarba egyet csobban, és leteszi a fövenyre. De ha belementem a patakba, és belegázoltam, akkor ugyanez történt. Tehát a felkavarodott vizet nem sokáig csombolygatta a patak magába, hanem pillanatok alatt a fövenyt, a homokot lerakva kristálytisztán szaladt tovább. És én azt gondolom, hogy nekünk, keresztényeknek valahogy hasonló kéne legyünk, mint ez a hegyi kristály patak. Ugye tudjuk a célunkat, a jó Isten, és mi is afelé tartunk. És logikus, hogy útunk során, hát mit tudom én, anyagi dolgokat is rendelnek nekünk, vagy adnak, bíznak ránk. Most én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha minél hamarabb leteszem, tehát hogy valahol a partra rakom, vagy egy odaadom valakinek, tehát hogy végül is mindazt, amit én kaptam, egy-egy családnak, gyerekeknek, tehát odaadom, továbbadom, tehát nincs semmi, hál' Istennek a nevemen. Nem gyűjtöttem magam számára semmit, egyetlen házhoz sincs kulcsom. Tehát én mindig azt szoktam mondogatni, hogy 15-20 évig neveled a gyerekeket, akkor neked is adom. Tehát a te nevedre, tehát a Szent Ferenc Alapítvány nevéről leírjuk is, akkor te nevedre írjuk azt a intézményt, házat. És azt látom, hogy ez a szabadság, ez a tisztaság nagyon sokat jelent nekem. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy milyen lenne az a patak, amely mindent, ami belehullott magával vinni, hogy egy árvíz lenne az, abból senki nem tudna inni, annak nem lehetne megfürödni benne, azt messziről elkerülnék. Tehát én a mi Urunk Jézus Krisztusban is ezt a nagy szabadságot látom. És nem csak az anyagi dolgok, hogyha ottól kell szabadok legyünk, hanem a sérelmektől, a haragtól, ugye nagy csütörtök, nagy péntek után milyen tisztán tud, nyugodtan tud Krisztus húsvét hajnalán tovább menni, akár a Galilei tenger partján tüzet rakni, halat sütni az apostolaiban. Tehát nincs benne a nagy péntek, nagy csütörtök gyűlölete, haraga, kudarca, félelme, semmi, szabad. És én azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos lenne nekünk. Tényleg megtanuljuk, hogy nekünk egyetlen hivatásunk az, hogy szeressünk, jót tegyünk. Na, hogyha ez az alapállás az emberben megvan, akkor én azt gondolom, hogy most bányába kell dolgozni, vagy mondjam, egy fóliasátorba, vagy ferences szerzetesként gyerekotthont kell alapítani, az szinte mindegy.
Kik voltak azok, akiktől olyan útravalót kapott, amely így alakította, így segítette az életét? Kikre gondol vissza legnagyobb hálával, kik a mesterei?
Hát ugye azt gondolom, a Szent Pállal én is elmondhatom, hogy nem akarok tudni másról, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről, tehát hogy biztos, hogy hát ő a, hogyha ő 4 evangélium, akkor mondjuk úgy talán az 5. Szent Ferenc is lehetne, aki hát ugye evangélium kommentátor, tehát aki megmutatta igazából, hogy Jézus Krisztus sok mindent hogy gondolt, vagy hogy szeretett volna. Na persze, hogy az erdélyi ferences atyák is nagy hatással voltak rám, Márton Áron püspök. Tehát ezek olyan tiszta források, amiből mindig jó volt meríteni, ami, hogy mondjam, azokban a nehéz kommunista időkben. Tehát mennyi vidámság és mennyi jókedv, bizalom volt ezekben az emberekben, pedig akkor nagyon kilátástalan volt minden, és mégis tudták maguk szegénységével, egyszerűségével hát szentül élni. Úgyhogy én nagyon hálásnak érzem magamot, mert nagyon sok ilyen nagyszerű embert ismerhettem. Antal atya például, 95 éves ferences atya, aki ott mellettem él, tehát hogy nagyon hálás vagyok, hogy Isten megajándékozott ilyen személy.
Milyen Antal? Most is élő?
Igen, ferences szerzetes, 95 éves, de szellemileg nagyon jól bírja.
Mi a vezetékneve?
Bíró Antal.
Advent kezdődik. Milyennek szeretné tudni önmaga számára és gyermekei számára ezt az adventet?
Hát ez egy nagy ajándék. Tehát ugye minden adventnek igazából 3 nagyon fontos mozzanata van. Tehát egyfelől érezzük a határainkat, a korlátainkat, a sebzettségeinket, a bűneinket, a gyengességünket. Másfelől hát reménnyel tölt el az, hogy Jézus mindezek ellenére se 2000 évvel ezelőtt, se most nem fordul el, hogy mondjam, ítélkezve. És hát ugye a harmadik mozzanat ennek az adventnek az, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus tehát nem azt akarja, hogy mi karba tett kézzel várakozzunk, hanem hát aktív cselekvői, szereplői legyünk mi is ennek az adventnek, akár úgy, mint Mária vagy József, aki ugye nem a test és a vér kívánságából, hanem Isten akaratából fogadta be a kis Jézust, vagy akár úgy, mint a pásztorok, vagy a napkeleti bölcsek, de mindenképpen valamilyen módon mi is legyünk részesei ennek az adventi, karácsonyi eseménynek. Persze ott van Heródes udvari papjainak a szerepe is, akik mindent tudtak, csak éppen, hogy mondjam, mással voltak elfoglalva. Tehát az ő utasításuk vagy tanácsaik alapján ugye napkeleti bölcsek célba értek. A Heródes katonái is célba értek, a udvari papok, hogy mondjam, útba igazítása jó voltából, adná az Isten, hogy nekünk pozitív szerepek legyenek ebbe a az adventi karácsonyi szent időben.
Hány gyermeknek kell karácsonyi ajándékot kigondolnia a Dévai Alapítványnak? Hol tart most a mű?
Van egy nagyon szép jelenet. Jézus Krisztus megváltása, tehát nem az, hogy ő maga sokat dolgozik. Ugye úgy írja, hogy a 72 tanítványt kiválaszza, utána küldi őket, hogy menjetek, s aranyat, ezüstet, ne vigyetek, s gyógyítsatok, s vigasztaljatok, s bátorítsatok. És ő otthon marad Jézus. Tehát, hogy ő igazából szeretné az emberekkel megéreztetni, hogy milyen jó és gyönyörűséges jót tenni. És ugye, amikor a Szentírás írja, hogy 72 tanítvány egymás szavába vágva, ugye, amikor megérkeznek, magyarázzák, mesélik, hogy milyen nagy dolgokat tett általuk az Isten, azt írja, hogy Jézus egy darabig hallgatta, és utána örömében felújongott, és elkezdte dicsérni a mennyei atyát. Tehát Jézus, ugye, hogyha az ördögi javaslatára egy nagy bevonulóval a templom tornyából leereszkedik, hát Heródes, mindenki térre kellett volna boruljon. Hogy mondja, az angyalok hordozzák. De Jézus nem ezt akarja. Tehát Jézus nem azt akarja, hogy akaratunktól megfoszva térdre boruljunk a megkérdőjelezhetetlen igazság előtt, hanem azt akarja, hogy mi magunk ebben a világban megtapasztaljuk, hogy milyen jó és csodálatos szeretetbe, békébe élni. Tehát ugye Jézus olyan szépen mondja, hogy atyám a szöllőműves, én vagyok a szöllőtőke, ti vagytok a szöllővessző. Tehát nem ő akar szöllőt teremni. A gyümölcsöt átengedi nagyvonalúan a szöllővesszőnek. Tehát a szöllőfürt termésének az örömi dicsőségét átengedi a szöllővesszőnek. Na most azt gondolom, hogy egy jó keresztény, vagy egy jó szervező, hát hogy mondjam, nem ő akar 2500 gyereknek karácsonyi ajándékot csinálni, hanem hát próbálok itt inkább én magam is olyan szöllőtőke lenni, tehát hogy átengedni az angyal szerepet másoknak, és ez olyan szépen sikerül, mert hál' Istennek itten Magyarországról, Erdélyből, de az egész nagyvilágról vannak emberek, akik vágynak arra, hogy ők angyalok legyenek. Most a gyerekeink írnak az angyalnak levelet, amiben három dolgot szoktak kérni, és az angyal válaszol. Tehát aki szeretne angyal lenni, az kap egy ilyen levelet, és akkor csinálhat egy kis cipős dobozba, hát belerakja azt, amit ő ajándéknak szán. És elcímezi persze névre, és megpróbáljuk, hát persze, meddig mindig sikerült, eljuttatni ugyanahoz a gyerekhez, akinek ő címezte. Ez egy olyan szépen sikerülő dolog, hogy hihetetlen sok visszajelzést kapok, hogy milyen jó, hogy én őt angyalá tettem, vagy segítettem ahhoz, hogy angyal legyen. És nagyon sok olyan ember, aki magányos, aki talán soha életében senkinek semmit nem adott, izgatottan várja, hogy megkapja a szép kis levelet, és nagy-nagy szeretettel, és igazából mindenkit arra kell ösztönözzek, hogy ugye, tehát azt szoktuk mondani, hogy 4-5 ezer forint ajándék legyen egy csomagban, hogy ne überelje ezt, mert ugye az egyik gyerek többet kap, másik kevesebbet, abból feszültség van. Tehát igazából eddig még olyan csomag nem jött, amelyik alul lett volna pakolva, tehát mindegyik inkább több volt, mint amennyit úgy álmodtunk, vagy kértünk volna.
Hogy néz ki most a Dévai Alapítványhoz tartozó intézményrendszer, és hány kedvezményezettje van?
Hát 20 éve működik a Szent Ferenc Alapítvány, az alatt több mint 5000 gyereket fogadtunk be. Hát ennek több mint fele azért már kirepült. Nagyon közül 2430 körüli gyerekünk van jelenleg bent, 78 helyiségben. Tehát elég sokfelé, szétágazó. Van itt anyaotthon, tehát ahol kisbabás anyukákat fogadunk be, vagy olyant, aki gyereket vár, hogy ne kelljen neki abortáljon, hát otthont adunk meg, szállást adunk neki. De van egyetemisták számára létesített kollégium is, meg hát mindenféle szakoktatás, meg hát eléggé sokféle, folyamatosan próbálunk szövetségeseket kapni, keresni, és hát így a helyi önkormányzatokkal, plébániákkal, megyei állami gyámhivatalokkal együtt, hát úgy ezeket a gyerekeket próbáljuk jóra, szépre nevelni.
érzékelik-e most Erdélyben, hogy odafigyelnek és segíteni akarnak? Tehát a magyar kormányzat részéről a támogatások hatékonyak-e? Hogyan ítéli meg a mostani magyarság politikát?
Hát ugye, tehát Márton Áron püspök mondta, hogy őt Isten, mint székely magyar embert szólította meg. Tehát gondolom, ha jó Isten akart volna, másnak is teremthetett volna. Tehát identitásomat, amit Istentől kaptam, én örömmel vállalom. Azt, hogy férfi vagyok, azt, hogy katolikus vagyok, azt, hogy magyar székely vagyok, ez nekem öröm és fényt jelent. Ez nem azt jelenti, hogy én nőköt vagy más vallásúakat, vagy más nemzetiségieket lenézem, hanem hát ezek Isten drága ajándékai, ezek így kedvesek számomra. Az, hogy határon túlra a magyar kormány támogatást ad, vagy nem, én évek óta tudatosan hivataloktól, tehát pártoktól, intézményektől nem kértem támogatást, vagy nagyon-nagyon ritkán fogadtam el. Én úgy gondolom, hogy ahogy mondtam, hogy egymillió ember 100-100 forinttal meg tudja oldani ezt a szociális űrt, amit én próbálok betölteni. Hát én ezt komolyan is gondolom, és továbbra is így szeretném. Tehát, hogy nekünk nem volt soha állami szubvencióján fejkótánk. Minden alkalommal következő lépést, hát mi meg kellett tervezzük és csináljuk. De az is benne van, hogy én nem szeretném megoldani se Erdély, se a világ ügyes-bajos gondját. Én egyszerűen azt szeretném az embereknek megmutatni, hogy jó dolog jónak lenni, jó dolog jót tenni, szeretetbe, békébe élni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy se az egyház, se az állam nem tudja az összes szociális kérdést felvállalni, de nem is kell, mert szerintem minden ember ott, ahol él, a maga utcájába, tömbházába, falujába, ő maga kéne legyen szociális munkás. Tehát nekem gazdagságot jelent egy gyereket befogadni, nekem örömöt jelent az, hogy gazdagabb vagyok egy gyerekkel. Tehát, hogy Szent József élete a kis Jézustól, amit Isten a mennyei atya akaratából befogadott, mérhetetlenül gazdagabbá vált. És mennyei atya nem küldött támogatást Szent Józsefnek a kis Jézus fölneveléséhez. Tehát ugyanígy én se várok el külön fejkótát, meg nem tudom mit, azért, hogy én ezeket a gyerekeket, akit Isten rám bízott, fölneveljem. Én úgy gondolom, hogy ez így jól van.
Papi hivatás, szerzetes hivatás a sok gyerek közül születette. Tudom, hogy nem ez az elsődleges cél természetesen, de érdeklődnék.
Többen elindultak, vagy jelezték ezt az elképzelésüket. Hát egy fiú van, aki most harmadéves ferences szerzetes, a Mátyás. Hát én remélem, hogy még fogják követni ők mások is. De többen, nagyon sokan vannak olyanok, akik már 2-3 gyerekes anyukák. Egy lányról tudok, akinek már nálunk végzett, nálunk érettségizett, és megszületett nem olyan rég a negyedik gyereke is.
Édesanyjáról ő is itt lesz a állampolgárság átvételekor?
Igen, együtt adtuk be a kérésünket, és úgy néz ki, együtt is fogjuk megkapni.
Édesanyja hogyan követi az ön életét, és mit jelent neki ez, hogy most magyar állampolgár lesz, mit gondol?
Hát édesem egyik legkedvesebb munkatársam, tehát az elmúlt 20 évben szinte folyamatosan jelen van, nagyon-nagyon sok mindent tesz jelenleg is, fizikailag is, meg lelkiekben is a gyerekekért. Tehát egy jó Juci mama, aki nélkül azt gondolom divát nehéz lenne elképzelni. Mindenről azért neki kiforrott véleménye van, és úgy örültem, mikor hát ugye tényleg egy huron pendülve tettük le ezt az állampolgárságért a kérésünket.